Tudjátok, én mottós vagyok, egy mottóval kezdjük. Az éhség, ami vetési időszakunk, amely elhozza a földi időbe azt, amelynek Istentől szükséges megjelennie életünkben. Az éhség az nem csak egy lélekállapot, egy pszichikai állapot, az Istentől jövő éhség az egy természet fölötti kegyelem. És ebben a kegyelemben, ha megvan ez a kegyelem az ember életében, hogy éhezik az Istenre, akkor vannak olyan dolgok, amelyeket nem lehet megkapni csak éhségen keresztül Istentől. Vannak természetes módon az életünkben olyan események, amikor nagyon könnyen megkaptunk áldásokat, nem is kellett érte imádkozni, vannak olyan területek, ahol imádkoztunk egy kicsit, aztán megjött, és van olyan terület is, ahol Isten elvárja, hogy keressük őt. Az éhség alatt lehet érteni még azt is, hogy kutatás. Kutatom Istent, keresem Istent. Az éhségben benne van egy Isten keresés, egy isteni kutatás. Ha az új szövetséget nézzük az éhséggel kapcsolatosan, akkor minimum két szót, három szó, görög szót tudok erre hozni, hogy mit jelent az éhség. Pál értelmében az egyik éhség az az, amikor simán éhezi valaki Istent, szomjazza. Ennek az alapja, a szó alapja a féltékenység. Féltékenyen keresi Istent az, aki ráébredt arra, hogy Isten hasonlása, Isten képére van megteremtve, és fűződik hozzá egy olyan igény a szellemébe, Istenhez, hogy nem szeretné elveszíteni azt az áramforrást, azt az életforrást, amit megismert. De az első volt ez az éhség, a második volt a irigység, irigy, féltékeny. Erre érdekes, hogy erre az éhségre, erre a féltékenységre, erre használja negatív értelemben is a Szentírás, tehát irigy emberekre. A harmadik pedig egy harcos mentalitás, egy olyan harc, amiben van szenvedés, agónia. Ez is az éhségre vonatkozik. Tehát gyorsan összefoglalom. Általánosságban van, hogy éhség, vágyik valamire valaki, kíván valamit. Van egy másik szint, egy másfajta modell, ez pedig, hogy valaki egyszerűen telve van vágyjal, égető vágyjal, hogy megkapja féltékenyen azt az Istent, aki az övé. Egyébként nagyon érdekes, hogy Isten féltő szerető Isten. Tehát ő benne is van egy ilyen féltékeny szeretés felénk. Ez is a tartalma az éhségünknek. És ahogyan megyünk előre a tanítássorozatokban, én hiszem, hogy egyre mélyebben kapunk egy egyre szűkebb keresztmetszetet, hogy mi az, ami letisztult éhség, Istentől jövő éhség, és mi az, ami vágy alapú éhség csak a pszichénknek a vágyai, csak a lelkünk, az értelmünk, az elgondolásainknak a vágya, hogy valamit Istentől megkapjunk. Szóval ott tartok, hogy a második volt ez az irigységre kívánkozó lélek, szellem bennünk, mert a lelkünk is kívánkozik Istenhez. A harmadik pedig egy komoly agónia azért, hogy megkapjuk, vagy megtartsuk azt, amit Istentől kaptunk. És itt kicsit meg is állok, mert nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy éhezünk valamire Istentől, majd utána majd beavatkozik Isten, és megyünk tovább, és jöhet a következő éhségcél, éhséginjektor, éhséginjekció Isten felé, hogy mire van szükségünk. Ez a hétköznapi életünkből jön, a világi szokásokból, hogy vágyunk valamire, megkeressük a pénzt, és megvásároljuk. Az Istentől jövő éhségben sokkal mélyebb és értékesebb dolgokról van szó, mint amit elképzelnénk. Az isteni éhség olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amely a földi időbe át tudja alakítani a sorsunkat, dicsőség az Úrnak. Az utolsó időben éhség lesz, de nem kenyér után, hanem Istennek az igéje után. Gyorsan megyünk tovább akkor. Ma egyébként arról lesz szó, hogy hogyan tudjuk megérteni azt, hogy Isten szellemének a vágya nem csak egyfajta megtapasztalás, hanem egy hosszú távú folyamat, amelynek a célja az, hogy az éhségünk értékké fejlődjön. Tehát nem csak, hogy éhezünk valamire, hanem megtapasztaljuk az értéket. Az utolsó idők, utolsó pillanatában, ha így nézzük magunkat, bár nem tudom, hogy hol vagyunk, ezt csak az Atya tudja pontosan, de úgy azért érezzük, ahogyan a hétköznapokban is mész, én is forgolódok, hallok az emberek beszélgetéséből, kihallok olyan dolgokat, hogy még egy világi ember is, egy hitetlen ember is érzi azt, hogy valami nem stimmel itt, gyerekek. Valami nagyon, nagyon félrement. Félrement itt minden. És visszatérve a lényegre, tehát amikor elkezdesz Istenhez éhezni, akkor ez az éhség fölkészít téged az utolsó időkre. Hallod? Az Istentől való éhség az utolsó időkre készít fel téged, hogy megmaradj abban, amire Isten elhívott téged. Négy pontot átveszünk az elején, kezdésnek. Amikor elkezdesz növekedni az Úrban, előbb-utóbb vágysz arra, hogy te is közöld Istennek a munkáját, akaratát, úgy lehet mondani, szellemi megnyilvánulásait, manifestációit, szeretnél te is betöltekezni szent szellemmel, átadni szent szellemet, venni szellemet, járni szellemben, itt a szellem, ott a szellem, mindenhol szeretnéd, hogy Isten mozogjon, csodák legyenek az életedben, icipici csodáktól, nagy csodákig, ez teljesen természetes. Szeretném kicsit szűkíteni a keresztmetszetet, hogy körülbelül, én most leírtam 4 tontot, hogy sorolom neked, hogy körülbelül mire számíthatsz. Ahhoz, hogy szellemben akarj mozogni, először is ki kell lépni a világ által formált természetes alkatodból. Tehát azzal az alkatból, amiben jöttél az újjászületés után, azzal nem fog sokra menni. Szükséges, hogy a Szent Szellem átalakítson belülről téged, belülről. Nem kívülről, belülről. Miért fontos ez a belülről? Mert Isten az új szövetségben belülről dolgozik, nem kívülről. Mit jelent ez az átalakítás? Azt jelenti, hogy észreveszed azt, hogy egy rossz természeted van, és szeretnéd, hogy a természetedet az éhség megszentelje, vagy a megszentelés éhség által megszentelje. Amen? Tehát természetes karakterrel nem lehet betörni Isten országába. Erre szükség, hogy tudatosodjon, hogy a belső embered által tudsz csak Isten jelenlétébe belépni. Mondok egy nagyon egyszerű dolgot. Isten nem a lelkeddel akar csak foglalkozni, hanem a szíveddel, szellemeddel. Mert van szellemed, és van lelked. Ebben az utolsó időkorszakában az egész Európai Unió is úgy van felépítve, hogy az lelkiismeretre hasson. Ez azért fontos, mert a lelkiismereted a szíved, szellemed egyik része. És ez a lelkiismeret, ez a, úgy is mondhatnám, hogy szellemi önismerést, ezt ki akarja égetni, el akarja pusztítani, hogy olyan dolgokra mondjál igent, ami törvénytelenség. Olyan dolgokkal foglalkozzál, ami megállítja az Isten munkáját, mert törvényé fog válni a törvénytelenség. És vannak olyan deformitás a közéletben, politikában, gazdaságban, társadalomban, kapcsolatokban, gyerekkorban, felnőttkorban, olyan deformitások, amelyek az utolsó idők jelei. És a lelkiismeret jelez mindenki számára, hogy valami eldeformálódott. És ezt bombázza alá az ördög ezekben a napokban, hogy ami jó, arra rosszat mondjunk, ami rossz, arra jót mondjunk. Menjünk tovább. Tehát a természetes alkatodból, az a hozzáállás, ahogyan jöttél az Úrhoz, az oda kell adnod az Úrnak, hogy elváltozzon a belső embered által a lelked, érzelmed, akaratod. A következő dolog, hogy tudj szellemben mozogni, hát ez volt az első, felismert, hogy nem csak természetes ember vagy, hanem természet fölötti személy is vagy. Nem csak természetes ember vagy, hanem Isten lakik benned, mondj erre egy nagy ámen. Tehát föl kell ismerned, tudatosítanod kell, ez a legjobb szó, tudatosítanod, hogy van valaki benned. Otthon, amikor beszélgetsz a pároddal, tudatosítani kell. Ő benne is a Szent Szellem lakik, benned is a Szent Szellem lakik. Ő benne is Jézus Úr, benned is Jézus Úr, legjobb esetben. És úgy így kell hozzáállni a dolgokhoz, mert így imádkozol, így a kezdet ez, hogy nem természetes személy vagy, természet fölötti személy vagy. Nem azért imádkozol, hogy beléd bújjon az Úr, hanem azért imádkozol, hogy kijöjjön belőled az Úr. Az életnek az atmoszférája. Igent kell mondanod az új életre. Szeretned kell az isteni életet. Ne gyere le az életről. Gyere be az életbe. A második dolog, a szellemi állapotunkat a szellemi hőmérsékletünk jelzi. Amennyire éhes vagy az Úrra. Úgy is mondhatnám, amennyire égsz az Úrért. Annyira vagy a szellemi állapotodnak bizonyos fokán. Nem az a lényeg mindig Istennél, hogy olyan tűzforróak legyünk, hogy szinte már elégjünk. Nem ez a lényeg, hanem az, hogy amiben égsz, hogy az milyen gyümölcsöt hoz létre. Merre visz ez az égés? Merre visz a vágy? Merre visz az Isten keresésed? Merre visz a bibliázásod? Hová jutsz el? Fogunk erről beszélni ma, hogy amikor elkezdesz Istent keresni, vannak területek, ahol meg fog bizonyosodni az az életedben, hogy próbák, sikertelenségek, kudarcoknak a részévé válsz, és akkor is a tüzet meg kell tartanod. Nem csak akkor, amikor jól megy, nem csak akkor, amikor fizetésemelés van, hanem akkor is, amikor nehéz korszak van. Azt tudd meg, hogy az utolsó időkben nem egyre jobb lesz a légkör, a klíma, a szellemi klíma a világban, hanem egyre rosszabb lesz. Tehát most nem azt mondom, hogy számítsuk egy nagy rosszra, pont ma erről is szeretnék veled beszélni, tehát nem arra számítunk, hogy egyre rosszabb lesz, és várjuk a még rosszabbat. És amikor jön egy rossz, akkor azt mondjuk, hú, még nem a legrosszabb. Hanem arról beszélek, hogy van egy teljesen átalakító erő az egész világon. Az első átalakítás az mindig szellemi oldalról történik. Az Antikrisztus az nem úgy történik meg a eljövetele megjeledése, hogy egy rendszertelen világba jön be, hanem egy olyan szellemi millióbe, amit a hamis szellem hoz létre. Először mindig az Antikrisztus szelleme van legelső élvonalban. És ez a szellem eljut a gyülekezetekbe, az Isten kereső emberek felé, támadja őket, és eljut a politikáig. És amikor ez megjön, kiépíti a struktúrát, akkor jön létre a rendszer, amit vár már ez a rendszer, hogy megérkezzen az Antikrisztus személye. És a következő korszak pedig az Antikrisztus, a hamis proféta és az őrlőknek a mozgása lesz. De ilyen mélységekben most nem akarok belemenni, de érzem, hogy beszéljek erről, hogy egy olyan antikrisztusi szellem fog jönni, és ezt nem várom, tehát régebben volt itt egy szolgáló, és össze-vissza beszélt az Antikrisztus korszakáról, Antikrisztusról, tehát valóban nem várjuk az Antikrisztust. De ha nem tudsz különbséget tenni Antikrisztus szelleme és Krisztus szelleme között, ha nem hallod a Krisztus hangját, akkor nagyon nagy az esély az egyháznak, hogy sokakat megfertőz ez a szellem. János apostol azt mondja, hogy közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk való. Gondold el, hogy János apostol szolgálata alatt elhagyták a gyülekezetet emberek, Antikrisztusnak a befolyásán keresztül. Isten félelemre kell ezek az igék, hogy vigyenek téged. Amikor egy tanács, amikor az igét olvasod, akkor magadra alkalmazd. A második, amikor olvasod az igét és magadra alkalmaztad, akkor kér Isten félelmet, hogy megértsd az írást. Kér Isten félelmet, hogy megértsd azt, amit olvasol. Nagyon sokan azért nem értik az írást, mert nincs rajtuk Istennek a félelme. Az Istennek a félelme az az a Istennel való együttműködő szellem, ami azonnal megnyitja a szemeket. Ézsás 11-ben olvasd el, hogy miben gyönyörködött az Úr Jézus, melyik kenetben legfőképpen. Az összes kenet rajta volt, mert ugye az a hét szellem, amiről szó van, tanúság van téve a szellemvilágból. De az Istennek a félelmében gyönyörködött. Mit jelent ez? Hogy élvezte azt a szellemet az egész életében. Lefeküdt, 10 éves volt, lefeküdt, és azt mondta, Isten félem szelleme, gyere, te régy a takarom. 11 éves korában, Úr Isten szelleme, gyere, te régy a takarom, éjszaka, te őrizd meg engem, nappal, te őrizd meg engem. 12 éves korában, amikor már erőteljesen látta a dolgokat, Isten félem szelleme, te őrizd meg engem kajafás barátaitól, te őrizd meg engem ettől az egész világ, ami körülvesz engem, te őrizd meg Máriától és Józseftől, hogy el ne roncsák az én jövőmet. Így élt el az életét. Ezt jelenti, hogy valaki gyönyörködik. Nem akkor gyönyörködött, amikor rászállt a Szent Szellem, betöltekezett Szent Szellemmel, és elindult a szolgálatába. Nem akkor, már előtte. Rendszeresen hívsz ezt a szellemet. Lehet hívni az Isten szellemét. Lehet hívni Istent az ő szellemén keresztül, hogy jöjjön az életembe. Nagyon sokszor tapasztaltam azt, ez egy személyes tapasztalat, nincs benne a Bibliában, hogy amikor nem hívtam Isten szellemét, akkor nem voltam olyan jó kapcsolatban Istennel. De amikor elkezdtem hívni Isten szellemét, hogy jöjj, Szent Szellem, és felolvastam az Ézsás 11-et, hogy az Úrnak a szellemei jöjjenek az életemre, és dolgozzanak az életemben, dolgozzanak rajta, dolgozzanak a szívemben, dolgozzon a lelkemben, akkor más kapcsolatba kerültem. Neked jogod van Isten szelleméhez. Isten szeme benned van, templom, és véd téged, hogy károsítsd a templomodat. Aki megrontja Isten templomát, azt mondja az ige, hogy megrontja azt az Isten. Mit jelent ez? Aki nem vesz tudomást, lefitymálja, aki ellene áll Istennek a munkájának, aki rombolja, pusztítja a templomát, annak Istennek van egy válasza. Ezt ő nem szereti. Félelmetes, hogy mennyire védi Isten a templomodat, és mennyire kifejezi a véleményét, hogy neki nem tetszik az, ha rombolod a szellemi templomodat. Neki megy az életednek Isten. Ó, halleluja! A harmadik, a szellemi éhségünk intenzitása a mi célunk és iránymutatónk. Mert az éhség visz el valahová. Nem te kutatod ki a Bibliába, hogy merre mész. Mondok valamit. Az ige olvasás önmagában nem visz Istenhez közelebb. Ehhez még szükségem van valamihez, a szívedre. Önmagában az, hogy te esetleg eljössz velem egy teológiai főiskolára, vagy egy egyetemre, ez se engem, se téged nem tesz jobb emberré. Ehhez szívet kell szerezni, ahogy a Héber mondja. És akkor elkezdődik ez az Isten igéje, és a te szívednek az együttműködése, akkor bizonyos dolgokkal elkezdesz, most figyelj, azonosulni. Az igéből. Ha nem azonosul a szíved az igazsággal, akkor elkezdesz imádkozni, és nem lesz összhangban a beszéded a szíveddel, a szíved az Isten azonosulásával. Az Istennel való azonosulásával a szívednek. Amikor kilépsz ebből az azonosulásból, hogy mit mond rólad Isten, ki vagy Krisztusban, kilépsz abból, hogy mi a te örökséged, kilépsz abból a fő célból, hogy el legyél ragadtatva, na most nem magadtól, hanem amikor Jézus visszajön, amikor kilépsz ezekből a célokból, Isten ad célokat. Amikor kilépsz ebből, akkor szellemileg gyengülsz. A szellemi hőmérsékleted jelzi azt, hogy mennyire a célok felé nézel. Mondok még valamit. Ha nincs irányultságod, neked nincsenek irányaid az Úrban, ez azt jelenti, hogy az éhséged megállt. azokkal a szellemi igazságokkal kapcsolatban, amelyet Isten már kijelentett neked. A negyedik, a szellemi hőmérsékletünk feltárja az egészségünket, szellemi egészséget és érzékenységünket. Nem lehetsz érzékeny éhség nélkül, istenkeresés nélkül, kutatás nélkül. Ha végigolvasod a példabeszédeket, és sőt, tanulmányozod a példabeszédeken belül azokat a részeket, ahol arról van szó, hogy Istent hogyan lehet megtalálni, csak kutatásról van szó. Ha kutatod azt, ha keresed, ha beveszed, ha gondolkozol rajta, keresed azt, adjál mindent, és vegyél rajta egy más dolgot. Csak erről szól a példabeszédek. Az éhség téged bányásszá tesz. Ezek olyan dolgok, amiről beszélek, ami tapasztalat. Bányásszá tesz téged. Hol fogsz bányászni? Az Isten igébe és az Isten országába. Egyszerűen szakmád lesz a bányászat. Tehát sőt, őrülten bányász leszel. Tehát állandóan vájár leszel, bányászol. És hogyha te nem találsz valamit az igében, frusztrált leszel. Most olyan dolgokról mondok, ami tapasztalat. Frusztrált leszel attól, hogy távol vagy attól, ahol voltál már lent a vájadba. Halleluja. És ebben a bányászatban pedig rengeteg háborúd lesz és harcod. Harcod magaddal, harcod a kihívásokkal, harcod a családoddal, harcod a szellemvilágban, stb. Mert Istennel való kapcsolat nem csak, hogy egy romantikus Seychelles-szigeteki parti, hanem egy bánya, ahol alig van levegő, nehéz, munka van, izzadt vagy, feszült vagy, és rengeteg dolog van, és már majdnem megtaláltad újra a kincsered, de még nem. Azt hitted, hogy kincs az egy bazalt volt, és az nem arany, de te aranyért mész. Az egész szellemvilágban egyébként van egy ilyen atmoszféra most Magyarországon is, de én csak Magyarországról tudok beszélni, vagy akarok, hogy devalválódik, leértékelődik a kincs, amit mások kiástak, az előző generáció. Devalválódik az is, hogy egyházba járunk. Leértékelődik. Új trendek jöttek. Új normák jöttek. És Isten ezeket a trendeket és normákat csak ott hajlandó széttörni, letörni, ahol látásért kiáltanak. Látásért. Hogy lássák mi Krisztus, ki Krisztus, lássák az egyházat, és lássák a jövőt. A jelent és a jövőt. A jövő szempontjában az utolsó időket, hogy kell megmaradni az Úrban. Máté 11.11-ben azt mondja az ige, bizony mondom nektek az asszonyoktól született között, nem támadott nagyobb keresztelő Jánosnál, de aki legkisebb a mennyeknek országában, nagyobb nálánál. A keresztelő János idejétől fogva pedig mostanáig erőszakoskodnak a mennyek királyság országáért, és az erőszakoskodók ragadják el azt. Nézd meg, mit mond az ige? Ahhoz, hogy belép Isten országába, Isten megmondja neked, hogy te lehetsz a legkisebb az Isten országában, de egy ilyen istenkereső, istenkutató, istenéhes ember, mint keresztelő János, kisebb volt akkor, most már nagyobb, mint mi, hiszem, kisebb volt, mint mi. Tudsz el rámen mondani? Félelmetes. Félelmetes az, aki vagy. Akkor tudod feltartóztatni az ördög munkáját az országban, ha elhiszed, aki vagy, és abból imádkozol. Ha megnézed az imáról szóló igéket az Új Szövetségben, mindig a megigazdultságra teszi Isten a hangsúlyt. Nem arra teszi a hangsúlyt, hogy mit tettél, hanem aki vagy. Az is fontos, hogy mit tettél, de legfőképpen aki vagy. És aki vagy, ami miatt tudsz megváltoztatni dolgokat. Az egyházban gyerekekkel, szellemi csecsemőkkel nem lehet mit kezdeni. Egy szellemi éhes ember fel akar nőni, ahogy a csecsemő azért akar, az is ír, hogy etessük, hogy fölnőjön. Csecsemőkkel nem lehet mit csinálni. A csecsemőkkel csak lábújhegyen lehet járni. Körül. De egy felnőtt emberekkel viszont lehet átalakítani, mert felnőttek, mire nőttek föl? Nem az intellektuális tudásra, hanem abban sok próbába, hogy Istent megismerjék, és felnőttek arra, akik megértették, elhitték, hogy Isten fiai, és bennük él Jézus Krisztus szelleme. Felnőttek arra, hogy elhiggyék, kik ők. És aki elhiszik, azt tud valóban imádkozni. Nézd meg, hogy miről beszél az ige. Erőszakoskodók ragadják el azt. Éhes emberek. Ez az erőszakos szó, hogy tényleg a görögben erőszakos szó van. Ezt el kell hinned, hogy van olyan feltétel, hallod? Feltétel, amikor az erőszakosságodat akarja Isten használni. Mondok valamit, tapasztalat. Vannak olyan korszakok az ember életében, amikor a megszentelődés alatt van, ez most pozitív dologról beszélek. Elkezd rátszállni Isten munkája, elkezdesz félni, rettegni Istentől. A végén már odáig jutsz el, hogy elbizonytalanodsz szinte mindenben. Nem egyre magabiztosabb leszel, egyre bizonytalanabb leszel. Félelmetes, szörnyű. Ahogy jön a bölcsesség szelleme és az iget kutatásod, egyre jobban rájössz arra, hogy egyre kevesebbet tudsz. És ahogy a mész előre, a horizont előtted szűkül és halványodik, és ködös. Brutális. Azt hitted, hogy ahogy az útban jársz, jobban látsz, nagyobb dolgokat látsz, könnyebb lesz minden, és mindent imáiddal el tudsz változtatni. Fordítva jön be az egész. És nem érted, hogy mi van? Ez gyakorlat. Nincs benne a Bibliában. De van, benne van amúgy. És ahogy mész ebben az egészben, az Isten félem, ha rád száll, és kutatod az Istennek a munkáját, egyre gyámoltalanabb, gyengébbnek érzed magad, sőt, az ima életedben is azt veszed észre, hogy motyogsz. Sokszor már nem tudsz hangosan sem imádkozni, nem tud erőteljesen imádkozni, mert a szellemed egyre jobban a szellem hatás alatt van, és csak letérdesz az Úr elé, és csak azért imádkozol, Istenem, segíts nekem megérteni a te utadat. Egyszerű imák jönnek az életedbe. Segíts Uram, hogy megtaláljalak téged. Segíts Uram, hogy megértse mi a tervet. Ezek az egyszerű dolgok. Elveszítesz mindent. És akkor egyszer csak a Szent Szellem jön, és egyszer az éjségen keresztül azt mondja, vége. Állj fel. Állj fel, egy új korszakba akarlak bevinni. Nagyon furcsa. Nagyon hihetetlennek tűnik. Hogy egyszer csak te ott nyögsz lent, ó, Uram, nem tudok mit mondani, segíts meg bennünket. Ó, Uram, látod az életünket, látod a feleséget, látod a férjet. Csak ez ment. És egyszer csak jön az Úr. Ad egy igét arról, hogy az éhesek azok harcosok is. És egyszerűen megváltozik a karaktered. Az a megalázott, vagy alázatban lévő bárányból oroszlán jön elő. És egyszerűen azt érzed, hogy Isten harcba hív téged. Ne add föl, ne mondj le a dolgokról, hanem azt mondja az Úr, harcolj! És azt megkérdez az Úrtól, hogy szellemedben, én, pont most, azt mondja az Úr, igen. Csak kezd el, és akkor elkezdesz hitáltal kilépni. Jön az a harcos szellem. Jön az oroszlán kenete. Az Úr Jézus az oroszlán. És jön az a szellem. És tudsz harcolni. És furcsa lesz az életedben. Hogy egyszer csak, még azt se tudod, hogy mit csinálj, máskor meg jön egy magabiztosság, amely már nem testi erőből van, a régi természet, hanem az új természetnek a munkája. Dicsőség az Úrnak. És erről beszél az Úr, hogy te nagyobb vagy, mint amit gondolsz. Ne értékeld le magadat. Engedd, hogy a szellem mondja meg, hogy ki vagy. Engedd, hogy a szellem tegyen bizonságot. Nem én mondom meg, ki vagy. Nem a pattársad mondja meg, hogy ki vagy. Nem anyu mondja meg, hogy ki vagy. Hanem Isten szellemen kell, hogy mondjon valamit rólad, hogy ki vagy. Muszáj, hogy eljuss idáig, hogy mondja, meg tudod csinálni. Hajrá, lép ki, kezd el, nyisd ki a szádat, ne motyogj már, vége van annak a korszaknak. Megnyitom a szádat, hogy tudj csodákat létrehozni az életedbe. Hit által, rajtam keresztül. Amen. Három terület, az Isten keresés három területét hoztam el neked. Lehet, hogy lenne 100 terület is, de most hármat mondok neked. Itt a prédikáció 16. perc, 43. másodpercénél. Felolvassuk mind a három igerészt. Zsidó 11.6. Hit nélkül pedig lehetetlen. Mondd el mennyit, hogy lehetetlen. Hit nélkül. Istennek tetszeni. Mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Nagyon tetszik Csia Lajos fordítása mindannyiunknak, akik már olvasták azt, akik kikutatják a láthatatlanból Istent. Akik kikutatják a láthatatlanból Istent. Tehát itt mire teszem a hangsúlyt? Hogy hit nélkül nem fog menni. Nézzük, mi a hit. Most nem a Zsidó 11.1-et fogom hozni. A hit az azt jelenti, hogy Isten az igény keresztül szól hozzád. Hallod az Urat, és az a hallás elkezd bizonyossággá válni, bizalommá válni, és el akarsz kezdeni egy hűségfogadalmat, hogy hű legyél ahhoz, amit hallottál az igéből. Ez a hit. Lehetetlen hit nélkül Istennek tetszeni. Van egy nagyon jó hírem. Neked van hited. Az egy másik kérdés, hogy te használod-e vagy nem. De van hited. A hitben két típusú hit van. Hogyha elkezdesz használni és növekedni a hitben. Az egyik az, amik lejárt hit, ezt úgy nevezem én, nincs benne a Bibliában. Ez azért mondom, hogy nincs benne a Bibliában, hogy kontrollálj engem. Vagy hogy tudjad, hogy én is tudom, hogy én miről beszélek. Tehát nincs benne a Bibliában, de van olyan hit, ami egy pici célokkal rendelkezik. És az új célokra újra Istenhez kell menned, és friss hitet kérni Istentől. Tehát a hit az nem olyan, amit megkapsz egyszer, és az mindig működik. Tehát kiveszed a ridikülődből, és akkor működik. Mint egy cukorka, szopogatod a hitet. Szopogat. Ez nem ilyen a hit. A hit az egy hallásból van, Isten beszédén keresztül, és azt el kell hinned, amit Isten mond. És azzal dolgoznod kell. A hitnek van egy olyan fázisa, amikor szól hozzád Isten, És te befogadod azt a dolgot. Nyitott vagy, és befogadod. Nyitott vagy, és befogadod. Van egy másik része, amikor elkezd dolgozni benned, hogy azt benned fölnőjön az az ige, az a beszéd. Nem azonnal jön létre sokszor hit, hanem a hit elkezd dolgozni. Érdekes, hogy Ábrahámról nem azt mondta az Isten, hogy amikor megszülte Sára, Izsákot, akkor a hit teljességére jutott, hanem azt mondja a Jakab levél, figyelj, amikor fölvitte áldozatul a fiát, és jött a kos, akkor azt mondta az Úr, hogy barátom vagy, és így lett teljessé a hite. Teljessé. Mit jelent az? Hogy van lejárt hit, és a második, amit akarok mondani, van, amikor a hit teljességre jut. Olyan ez, mint hogy a szellemi életünkben van egy fázis, amikor Isten elvárja, hogy túl csordultig cselekedjük meg azt, amit Isten mondott. Full engedelmességben legyünk, és eljutunk egy olyan korszakba, egy olyan szellemi növekedésbe, amire azt mondja Isten, hogy teljességre jutott a hited. Ez a teljességre való jutás, ez pontosan azt jelenti, mikor tele öntenek egy poharat vízzel. Amikor Ábrahám elhitte, hogy Izsák megszülethet Sárán keresztül, akkor ugyanezt mondja a Róma 4, hogy megerősödött hitben. Hitnek a teljességére jutott, és tudta jól, hogy Isten megcselekedheti. Nagyon sok embernek nem működik ez a hitnek a növekedése. Azért nem működik a hitnek a növekedése, mert nem érti a hitet. De ha éhes vagy, és éhes vagy a hitnek a működésére, hónapok, évek fognak eltelni az életedben, de fantasztikus iskolába fogsz menni. Én ezt a hit iskolájának nevezem. És Isten szelleme elkezdi tanítani neked, hogy mi a valódi hit között, és az igaz hit közötti különbség. Erre is éhezned kell. Minden olyan terület, ami az életedben átadatik, általában éhségen keresztül jön, és erőszakosságon keresztül jön. Tudjátok, hogy miért, nagyon sok ember miért állt meg a szellemi növekedésben? Mert nem erőszakos. Erőszakosok a testi oldalról, nem a szellemvilág oldaláról. Azt mondja az ige, hogy erőszakosok ragadják meg Isten országát. Tehát nem azt mondja Isten, hogy Isten erőszakos behúz, és majd teletömi a számat az Istennek az országának dolgaival, fordítva, az erőszakosok ragadják meg Istennek az országát. Tehát egy megragadásról van szó, és neked felelősséged van ebben, hogy mit akarsz. Neked tudnod, hogy mit akarsz. Akarsz tanulni a hit iskolájában, a szeretet iskolájában, a remény iskolájában, a szentség iskolájában, sorolhatnám az összes szellemi javat. Neked tudnod kell, hogy mit akarsz. Az éhségedet nem Isten jön egy korán reggel, fölkelt, és akkor fölgerjeszti, mint amikor a kandallóba a tüzet felgerjesztjük. Nem így lesz. Neked tudnod kell a Biblia olvasása után, hogy mik a jogaid. Neked tudnod kell, hogy milyen feltételek vannak a jogokhoz. És tudnod kell azt is, hogy mit érhetsz el itt a Földön. Neked kell ezt kikutatni. Senki nem fog melléd leülni, és napokon keresztül oktatni téged. Hanem neked kell kikutatni ezt. Tehát hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Istennél járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és jutalmazza azokat, akik őt kikeresik a lehetetlenbe. Ott, fönt, a mennyek országába bejut a hitnek a munkája, és lehozza neked Istennek a személyét, személyes tekintetét, személyes akaratát, személyes tervét, dicsőség az Úrnak. Nemrég vettem észre a Bibliában, hát igen, sajnos lassan érek. Tehát a Róma 12-ben azt mondja az ige, hogy szánjátok oda a ti testeteket, mint Istennek kedves áldozatul, mint okos Isten tisztelet. Majd utána arról beszél, hogy ismerjétek meg, mi Istennek jó, kedves, tökéletes akarata. Pontosabban kutassátok ki. Nem tudsz hozzányúlni bizonyos szellemi javakhoz, ha a tested nincs a kereszten. De menjünk tovább. Nem fogsz tudni logikus, tehát szellem által megértett, intelligens Isten tiszteletben részt venni Isten és te közötted, ha nincs ott a kereszten a tested. A harmadik, amit akartam mondani, hogy nem fogod tudni meghallani Isten akaratát azonnal, azt mondja az ige, kutassátok ki. Tehát a szellem kutatja Isten akaratát. Amikor elkezded odaszállni a testedet, azt hiszed, hogy már jön az eredmény. Nem. Rá kell szállni újra időt a keresésre, hogy mi Isten jó, kedves és tökéletes akarata. Tehát tudnod kell a szellem által, hogy ez jó, ez Istennek kedves, és ez Istennek a teljes szent akarata. És tökéletes akarata. Fantasztikus az, hogy az éhségben ez a három modell megjön. Mi jó, mi kedves és mi tökéletes. De csak akkor, ha intelligens az Isten tiszteleted. Mikor intelligens az Isten tiszteletem, Lali? Akkor intelligens, ha a testedet odaszántod. A test odaszánása nélkül nincs intelligens Isten tisztelet. Csak barbár Isten tisztelet. Pogány módra. Ezért imádkozik Pál például a Róma levélben, hogy a pogányoknak az áldozata legyen Isten szellem által megszentelve. Mit jelent ez? Hogy az áldozata, az Isten keresése, az nem tiszta. Tehát mi pogány háttérből jövünk. Emlékeztek, Jézus azt mondja, hogy én nem áldozatot jöttem keresni, hanem kegyelmet, irgalmat. Én irgalmat akarok adni. Én jöttem, mint orvos, hogy a beteget meggyógyítsam. Tehát van az irgalom, és van az áldozat. Félrement az Isten keresésük, az áldozati rész. Félrement az, hogy fontosabb volt az áldozat, mint Istennek az irgalma. A kettőt balanszba kell hozni. Én azért jöttem, így mondja, hogy a bűnösöket megtérítsem. Mi a megtérés? Azt jelenti, hogy betéríti őt az Isten irgalmába. Hogy fogadja el azt, hogy Isten irgalma meg tudja őt gyógyítani. Szellemileg, lelkileg, sőt testileg. Mi az irgalomnak a munkája? Egy olyan tett, ami mögött van szándék. Az irgalom azt jelenti, valakihez lehajolok, úgy, hogy nem érdemli meg, bűnös, de én azzal a vággyal és azzal az attitűddel indulok neki, hogy őt meg fogom érinteni, el fog jutni az irgalomnak a tartalma, csodája, tettem, az irgalom az egy csoda. Tehát irgalmat nem tudsz venni a lehel csarnokba. A bűnt nem tudod rendezni a patikába, sem az orvosnál. Minden olyan dolog, amit az irgalom meggyógyít, az csoda. És akkor jön ez a csoda, ez az irgalom, amikor az ember elkezd úgy gondolkodni, ahogy Jézus gondolkodik. Azt mondta, én azért jöttem. Tanuljátok meg, az egyiken így mondja. A másik azt, hogy nem tudván, nem tudjátok? Tanuljátok meg, hogy én irgalmat akarok adni, és nem áldozatot. Én nem csak áldozatot jöttem hozni, hanem megértsétek azt az egyensúlyt, hogy hogy kell áldozni, és hogy kell helyesen irgalmat adni. Dicsőség az Úrnak. A 2. Korintus 7.10-hez lapozunk. Itt is mutatok valamit az Istenkeresés második alapjában. Mert az Isten szerint való szomorúság, ez Isten szerint való szomorúság, azt a mindenit. Van Isten szerint való szomorúság? Van. Elmondom, hogy miért. Ahogy elkezded Isten keresni, egyszerűen karambolozni fogsz vele. És meg fogsz sérülni. Én még soha nem változtam meg úgy bármilyen területen, hogy nem tudtam megtérni, amíg meg nem sérültem tőle. Nézd meg az Ószövetségben a szenteket, nézd meg Jézust, nézd meg a Pált, Pétert, a többieket. Mind sérült emberek voltak. Nem traumatizált emberek voltak, hanem az Isten dicsőségének a súlya. Az összenyomta a lelket. Megérintette a pszichét, megérintette az értelmet, az intellektuális tudást, a tapasztalatot. És kiemelte őket a normálisból. Mondok valamit neked, az én Istenem nem egy norma rendszerrel működik. Az én Istenem nem elvekkel működik. Ő fölötte áll mindenfajta vallási normának. Fölötte áll mindenfajta közéleti, mindenfajta olyan szuggesziónak, ami jön a világból, az minden olyan elvárásnak szembe megy vele, hogy ne legyek a társadalomnak egy olyan rabszolgája, hogy elvárom azt, amit a társadalom elvár tőlem, hanem én elvárjam Istentől, hogy fölé emel a társadalmi normák felé, normáktól, fölé emel a vallásos normáktól, fölé emel a politikai ideológiai szálaktól, és mindenfajta olyan ideológiai nyomástól, amit látunk a médiában. Engedd meg, hogy Isten egy nagyobb Isten legyen. Tudod, hogy mekkora árat fizetett érted Isten? Hogy irgalmával meg akart téged áldani? Hogy elvigyen ebbe a szomorúság völgyébe? Tudod, mekkora árat fizetett érte? A legnagyobb árat, azt mondja az ige. Fogta, és a legnagyobb árat fizette érted. Mindenki érte, a legnagyobb árban kifizetve. Nem tudod többet adni érted, Isten. Nem tudod többet adni. A legnagyobbat adta érted. Azért, hogy erjél ebben a szomorú völgybe. Furcsa prédikáció, mi? Mert az Isten szerint való szomorúság, üdvösségre való megbánhatatlan megtérés szerez. Amikor elmész ebbe a völgybe, akkor nem fogod megbánni. Azt mondom, hogy dicsőség az Úrnak, hogy itt járok. A dicsőség az Úrnak, hogy egyre jobban a lelkem halk. Elcsendesült minden, már nem beszélek, már tanulok. Már a szívem már fordul. Hallom, ahogy nyikorog a szívem. Hallom, ahogyan Isten változtatja. Ott van mellettem. Ő változtatja. És azt mondja, megbánhatatlan lesz. Nem fogod megbánni. Azt mondod erre, hogy ez hogy működik? Olvasom tovább. Mert íme a világ szerint való szomorúság halált szerez. Ki jössz a halál kultuszából? Egy pár dolgot hagyd mondjak el a halállal kapcsolatban. Isten az élők istene. Isten az élők istene. Először is. Ha túl sokat foglalkozol azzal, hogy ki gyere ebből a földi életedből, elmondom, hogy akkor a halálnak a gyötrése alatt vagy sokszor, a halál gondolkozás módjának a gyötrése alatt, mert azon gondolkozol, hogy felad, és már csak Jézus visszajönne minél előbb, hogy megszabadulj mindenfajta nyomorúságottól, perpatvartól, Istennel való háborútól, vagy a földi életben való mindenfajta olyan küszködéstől, amit már nem bírsz. Elmondom, hogy ez nem Isten akarata. Az életben nincs benne a halál gondolata. Az életben nincs benne a feladás gondolata. Van olyan, hogy az ember elbágyod és azt mondja, fáradt vagyok, nem bírom tovább, Uram, de mégis a lelke, szeleme, legmélyén, szíve legmélyén tudja, hogy az élet győz a halál fölött, a bágyadság fölött. Tehát először is hagyd mondjam azt el, hogy amikor elkezdesz gondolkodni feladásról, meg minden olyan gondolkozásmóddal, hogy van-e értelme tovább csinálni ezt a kereszténységet, inkább kérkedsz azzal, hogy bárcsak Jézus visszajönne, akkor mondom neked, hogy az élet, az isteni élet, az nem a Földön létezik, a Földhöz ragadt gondolkozásmódod lett, és az időben szorult a szíved, az idő fogságába, mert az örök élet az örökké valóságban mozog. Amen! Az örök élet nincs az idő alatt, alávetve, és az idő kontrollja alatt. A halál nem része az életnek, az élet nem része a halálnak. Itt most olyan dolgokról beszélek, ami nem földi elmúlás, hanem a halálnak a munkája, a halál szellemének a munkája, és a pokolnak a munkája. Az örök életben nincs benne a pokol. Az örök életben nincs a halál szellemének a munkája. Semmilyen halál angyala nincs köze az élethez. Az élet és a halál az különböző dolog. Isten nem teremtette meg a halált. Amen. Nincs olyan, hogy halál országa, meg élet országa. Nem, csak élet országa van. A mennyek országa, az Isten királysága, az életnek az országa. És amikor elkezdesz a Földön létezni, tudd meg azt, hogy az életed, a születésed, az kontrollálva volt. Tehát azon dolgozott Isten, hogy te megszülessél. És azon dolgozik, hogy te ne hajj meg korán. Ne add föl korán, hanem végig fúzd ezt az egészet. A következő, amit még akarok még gyorsan itt elmondani. Amikor elkezded lefolytani az életed magadba, akkor elkezded kontrollálni az életnek a szellemét. Te magad. Az életnek a szelleme az azért jön, hogy egyre túláradóbb módú isteni megtapasztalások részesévé legyünk. A János 10-ben azt mondja, hogy a jó pásztor az egy bővölködő életet akar átadni. Mit jelent ez a bővölködő? Hogy maga az élet benned, az soha nem akar egy bizonyos norma alá kerülni. Egy bizonyos méret alá, egy bizonyos mérték alá. Az élet benned élni akar. Úgy, mint amikor a gyerek ki akar jönni a szülőből, az anyuból. Ugyanúgy az élet is dolgozni akar, ki akar jönni belőled, és buzgó, ízek, élő vizek folyamai alá akar válni az életedben. Kezd el szeretni az isteni életet. Kezd el szeretni az életnek a hatását, az örök élet hatását. Kezd el szeretni az örök életet benned, halleluja! Amikor a földi problémákra nézel, az egyházi problémákra nézel, az egy fél szemmel nincs gond, hogy azt nézed. De a másik szemed, de a két szemed, nehogy kancsal áll egy, boncsal egy. Akkor nézd rá az életnek a fejedelmére. Mert őnála nincs hiszti, nincs depresszió, nincs idegesség, nincs gazdasági válság. A lefolytott és a lebénított állapotba kerül az ember, akkor ott ragad az ember a halál kultuszában. Az elmúlás, a nosztalgia, a feladás, a nincs értelme élni, az idősödés, az idősödésnek a betegségei, stb. Csak jön, mint egy ilyen szál a pokolból, csak hozza a különböző látásokat, képeket, mindenfajta illúzióvilágot, stb. Elindul egy picibe, és elindul egy nagyon-nagyon nagyba. Végül már ilyeneket mondasz, hogy örülök, hogyha 70 évesen megérem ezt az életet, örülök, hogy 60 évesen még nem haltam meg rákba, és ilyeneket kezd el az ember mondani. Itt most nem a beszéddel van a lényeg, hanem azzal van, ami a szívbe van. Hogy nem hiszi el, hogy Isten kontrollja alatt van az élete. Figyelj, a személyiséged, van egy külső személyiséged, és van egy isteni személyiséged. Ez a kettő nem ugyanaz, az két identitás. Örökölti DNS-eket, szocializáltak, neveltetés, társadalom, politika, minden átalakított. És van az isteni identitás, a másik identitás. Figyelj, minden identitásnak van forrása. Minden identitásnak van kapcsolata. Minden identitásnak az isteninek, meg a természetesnek is. És minden isteni identitásnak a forrása a megváltás. Ha leszakadsz az isteni forrásról, azonnal keres a lélek testi forrásokat. Hogy mihez kötötsz, mihez alakulsz, és mi lesz a bálványod. Egyeseknek a politika az identitásuk. Elhiszik, hogy a politika, amit mondasz, az igazság. Kajak igazság. Hát különben nem szavaznának egyes pártokra. A másodiknak a közélet. A harmadiknak intellektuális, filozófia, társadalomtudomány, stb. Történelem, ebben hisz. A negyedik, vallás. A vallás ugyanolyan identitást ad, mint a világ. Mert a vallás az nem az Isten országából van. Amen. A vallásban van a gyülekezet, a rendszer, stb. Fogság. Van egy másik, egy következő, szakma. Ha te nem tudsz a szakmától elvonatkoztatni, neked a szakma adja az identitásodat, akkor nem bízol Istenben. Mert ami a forrásod, abban tudsz bízni. Ami a forrásod, abban tudsz bízni. Ha te el tudod azt képzelni, hogy elveszíted a munkádat, és Isten megtart, akkor hitben vagy. Ha nem tudod elképzelni, én voltam ilyen helyzetben. Egyszer majdnem kirúgtak valahonnan, azt hittem, képzétek el. Nem is engem rúgtak ki. És ott majdnem szívinfarktust kaptam, ami kijött az értekezletről a cégvezetés, és már kész, már felakasztottam magamat. Hogy kész, kirúgnak, nem tudom, miből fizetem ki az albérletet, stb. És mondták, hogy Lajos, akkor jövő héten akkor új beosztásba gyere. És ott néztem, nem mondta ki, hát én azt hittem. Bíztam a munkahelyembe. Bíztam abban a szakmában, amivel voltam. És az Úr ott nagyon-nagyon megszégyenített. Nagyon megszégyenített. Adja Isten, sok megszégyenítésed legyen, mert abból tudsz tanulni. Toyotánál van egy mondás. Ha nincs probléma, az a legnagyobb probléma. És az Isten országában ugyanígy van. Ha te azt mondod, hogy nincs problémád, akkor az nagyon nagy baj van. Menjünk tovább. Mert tímé, ez a ti Isten szerint való megszomorodásotok milyen nagy buzgóságot keltett ti bennetek. Látod? Ha van Isten szerint való megtérés, az buzgóságot fog létrehozni. Nagy buzgóságot. Akkor most hagyd csinálják egy mondatot, ami sarkos mondat lesz. Ahol van megtérés, ott van buzgóság. Ahol nincs megtérés, soha az életben nincs buzgóság. Igazi, isteni buzgóság. A megtérésnek ez a lényege, hogy elindul egy szellemi folyamat. Elkezdesz értve keresni Istent. Értve. Egy olyan lincs hangulat van ma a budapesti egyházakban, amit én látok, hogy olyan demagóg, kultikus elemek babonaságban jelen a karizmatikus Isten keresésekben, hogy elveszítették nem csak a szellemi észt, a szellemi értelmet, a bölcsességet, hanem a józan észt is már. És amikor elkezd az érzelem, a túlfűtöttség, a vágyak, a csoda utáni vágy, a megalomán ébredés utáni vágy, és mindent most sorolhatnám a sok bűnt, mert a vallásban más bűnök vannak, mint a világban. A vallás termeli a bűnt. A vallás úgy van kiépítve az Isten, az ördög országától, úgy van kiépítve Isten engedélyével, hogy bűngyár legyen a vallásban. Tehát ahogyan te korrumpálodsz, vagy én korrumpálodom, újabb és újabb vallásos bűnöket hozok létre. Ami nincs benne a földi életben, hanem csak a vallásban, mert a vallás az egy művilág. Egy hazug világ, és ebben a hazug világban hozzunk létre hazug, olyan új típusú bűnöket, amit csak a Bibliából tudunk meglátni, mert a világban nem fogsz meglátni ilyen dolgokat. Amire a világ is azt mondja, hogy nem vagytok normálisak, hogy keresztények vagytok, és közben ilyen dolgokat csináltok, nem? Na mindegy. Szóval a lényeg az, hogy elkezdjük, hol tartok? Megtérés és buzgóság. Amikor a megtérés és az értelem elkezd dolgozni helyesen, nem úgy, hogy ilyen babonás, félelemmel teljes, és ilyen infant, gyermekded istenkeresésbe megyünk bele, akkor valódi értelemmel tudod, Isten értelmével, a Krisztus értelmével tudod megragadni az isteni dolgokat, az isteni ismeretet, a tapasztalatot, mindent letisztít az Úr szép lassan. De amikor megmaradsz az érzelmi szinten, akkor az indulatok szintjén lesz az ébredés. A vágyak indulat szintje. Amikor leesik az ébredés erre a szintre, leesik az emberi eszközök és emberi indulatok, az emberi vágyaknak a szintjére, akkor kicsit durva hasonlat lesz, de tulajdonképpen olyan lesz, mint Áronnak a két fia, aki idegen tűzzel áldozott. Tehát nem ismerik Istent, nem tudják, hogy kell megtalálni, nem ismerik ez a legjobb szó a protokollt Isten felé, csak a rutin, a múlt, a nosztalgia, a vágyak, meg láttunk Amerikában dolgokat, meg a YouTube-on. Ha ezek elkezdenek indulni, totálisan évekre megállítja a valódi Szent Szellem munkáját. Mert amikor egy helyen nincs meg az Istennek a valódi munkája, azt az űrt, azt a vákumot, az ördög mindig látja. Fog küldeni olyan csodákat, olyan embereket, akik majd mutatnak be olyan csodákat, vagy olyan új modelleket, aminek semmi köze nincs Isten országához. És amikor az emberek ezt végignézik, akkor már van bennünk egy úr, egy vágy, csak azt a vágyat nem töltötték be Isten jelenlétével. Nem ismerték meg Istent, mert ki kellett volna fizetni az árat érte. Mert Istennel való találkozás és Istennel való kommunikáció nagyon nehéz. Azt mondod, hogy Laj, ez már megint sok. Hogy nehéz? Magyarázd ez meg nekem. Amikor Istennel elkezdesz magyarázni, először hazudsz. És Isten meg dolgozik azon, hogy a hazugságodat lebontsa. Megtévesztve megyünk oda, mindenfajta önakarattal megyünk oda, vágyakkal megyünk oda, pszichével kezdjük Isten keresni, meg mi oktatjuk Isten sokszor az imáinkkal, stb. Stb. És jönnek ezek a dolgok, ezek a felhalmozott dolgok, mikor nem is akarunk engedni. Szólt Isten többször, elfelejtettük, és Isten meg ugyanazt mondja, Uram, unalmas már. Már megint a régit veszed elő. És akkor oda megyünk Istenhez, és Isten elkezdünk dolgozni. És több olyan ige van a Bibliában, amikor Istennel találkozunk, az Új Szövetségben is, hogy egyszerűen kérdőre van Isten. Az intés szó mögött, például van egy ilyen intés szó a görögben, hogy odaáll feléd, és elkezdi kérdőre vonni, mint egy nyomozó a dolgokat. Tehát megvilágít. Most gondold azt el, hogy a világosság atyával találkozunk. És hányszor jöttünk ki úgy az imakamránkba, hogy semmi nem történt. Miért nem történt semmi az imakamránkba? Meg tudod válaszolni? Én meg tudom válaszolni. Mert nem voltunk őszinték. Nem voltunk őszinték. Hát gondolod, hogy az atya nem áll szóba velünk? De szóba akar állni velünk. Azt, hogy Isten barátja vagyok, az könnyű kimondani. De amikor bemegyek az Isten barátságába, Istenhez, azt érzem, hogy egy kis picike valaki vagyok, nem ezt akartam mondani, egy kis picike valaki vagyok, és egyből összetörök. Hogy én jöttem, hogy Uram, hallelúja, dicsőség az Úrnak, és akkor elkezd Isten jelenléte, valóban ott van egy szobába, akkor onnantól már térdre fogsz jutni, de nem azért jutsz térdre, hogy mutasd Istennek, hogy mennyire alázatos vagy, hanem az a súly, ami nála van. És ez borzasztó, hogy állandóan, amikor kijössz, megint tudatosítod, hogy Isten az atyád, de barátod is. Visszamész, megint tudatosítod, hát nem csak a barátom, hanem ő a világ mindenség ura. Nagyobb, mint amit föl tudok fogni. Ez a tiszteletnek a munkája. Mert az Isten szerint való megszomorodásotok milyen nagy buzgóságot keltett bennetek. Hát figyelj, még egyszer mondom. Ha valaki ki van hűlve Istentől, az azért van kihűlve, mert nem folyamatos nála a válváltozás. Tehát mondok egy gonosz dolgot, hogy ezt megcsinálod, akkor biztos, hogy bukás lesz belőle. Ne akarj megtérni rendszeresen. Mi az, ami ellen megy ma az egyházban a tanítás? A megtérés ellen. Odáig jutottunk, hogy nem szabad kiejteni ezt az ott, hogy megtérés. Hát ez, ha nem az ördög beszéde, akkor kinek a beszéde? Ez a pokolból van energizálva. A megtérés a világ leghatalmasabb dolga, a legnagyobb szabadságnak az eszköze a megtérés. Mit jelent a megtérés? A megtérés azt jelenti, hogy értelmesen akarom Istent keresni. Mondj erre egy nagy ámen. Ezt jelent a megtérés. Isten megismeréséből akarom Istent keresni. Nem csak egy távoli Istent. Meg akarom ismerni, tudom, hogy az az Isten, akit megismertem, valóban bemutatkoztam, ő is bemutatkozott. És elkezdtünk közösen kommunikálni, bizalmat kiépíteni, sőt, elkezdtem azokat a részeket is megengedni, hogy hozzáérjen, amit senkinek nem engedte be, sőt, a legmélyebb titkaimat is elkezdtem lassan kimondani, és sőt, beismertem, hogy bizonyos dolgokban erőszakos vagyok, akaratos vagyok, pszichikai vagyok, lelki vagyok. Mondok valamit. Amikor Isten beszél, akkor ő úgy beszél a zsidó 4.12 alapján, hogy súlyos legyen, tehát a 4.12 alapján, akkor Isten beszél, akkor szétválasztja a lelket és a szellemet. Ez Károliban nem tudod, de a Csiába, vagy a Vidába megnézed, vagy a Békésből, nem tudom hol, lényeg az, hogy hidd el, hogy ez így van. Tehát a lélek és a szellemet szétválasztja az ige. Miért fontos ez? Mert én nem tudom szétválasztani. És amikor Isten beszél, ő mindig szétválasztja a dolgokat. Ő bíró. A szellem is egy ilyen szellemi erő, ami szétválasztja. Rossz, jó, rossz, jó. Kecske, bárány. Tehát választ, szétválaszt. És akkor jön az ige az ember személyiségébe, akkor bemegy úgy, hogy szét tudod választani, amikor te a testi gondolkozásmódod van, meg az isteni gondolkozásmódod. És figyelj, amikor jön az ige és szétválaszt, ez az első fázis. A másik pedig megítéli a gondolatait a szívnek és a szándékait. Most ekkor történik az a dolog, hogy választásom van. A megítélés állapotában azt mondom, hogy a szívem szándéka rossz, vagy azt mondom, nem, az Istentől volt. Tehát meghazudtolom Istent. A lelkiismeret pedig szólni fog, amíg el nem némítom. Amikor Isten szól újra, jön az ige a beszédével, szétválasztja a lelkit a szellemitől. Ha ez nem történik meg, soha nem hallod meg Isten hangját. Most erre mondja egy áment. Mert a lelkeddel, az érzelmeiddel, az akaratoddal, az öntudatoddal, a nem tudom milyen végzettségünkkel nem értjük meg Istent. Isten dolgozik azon, hogy megértsen bennünket, én meg dolgozok azon, hogy én megértsem őt. Ez egy komoly munka, évek. Hogy megértsem egyáltalán, hogy ő mit akar. Olvasom a Bibliát egyik helyen, így működik a Szent Szellem. Most, hogy másik tő, máshogy. Uram, hát most honnan tudjam, hogy fogsz működni? Hát nincsen ilyen mérnöki dolog leírva. Uram, segíts! Na most, amikor jön a szellem, szétválasztja a lelkit, az érzelmeket, akaratokat, a szellemitől. Majd utána belemegy a szívbe, a szív mélységébe, ameddig engeded, és ott elkezdi feltárni a dolgokat, az indulatokat, azokat a szokásokat, attitűdöket, cselekvési pontokat, olyan helyeket, ahonnan jön az indulatnak a mélysége. Isten szerint való megszomorodásotok, tehát amikor Isten így bejön, és megszomorodik a szív, buzgóságot keltett. Tehát ebben az egész fázisban van egy irgalom. Nem bűntudattal mész, hanem bűnismerettel. Mi a kettő közötti különbség? Tulajdonképpen ez a bűntudat szó, ez a lelkiismeretre vonatkozik. Hogy a lelkiismeret tudatosodik, hogy azt a mindenit baj van a személyiségemben. És elkezd a tudatomig fölhatni a szellemem, az elmémig, hogy baj van, Lajos, valamit hibáztál. A bűnismeret pedig az, amikor az Isten megmutatja neked, hogy mi a bűn. Most ez egy olyan szellemi, orvosi, 100 000 millió százalékos pontos munka Istentől, ez a bűnrendezés, hogy egyszerűen benyúl, és megszomorít, de addig szomorít meg, amíg el tudsz menni. A vallás az addig szomorít, hogy meg se tudsz mozdulni. Letaglóz, megvádol, ott tart, fogva tart. Levisz a víz alá, és azt érzed, megfulladtam, meg fogok halni. Az isteni bűnismeret és az isteni úgymond bűnfelismerés pedig nem csak, hogy egy tudatot ad, hanem tovább visz, és azt mondja, buzgóságot kelt. Kijössz a víz alól, és azt mondod, azt a mindenit, van megoldás a bűnre, a problémámra, van megoldás a hibáimra, van megoldás arra, hogy egy újat kezdjek, van megoldás arra, hogy tovább tudjak jutni. Most mi a még a fontos itt? Az, hogy a vallásban nagyon erős az a szégyen, az a nyomás, ami a vallásból jön, az tulajdonképpen a kultúrának a nyomása, a közélet nyomása, mert a kultúrában van az benne, minden kultúrában, EU kultúrában is, hogy bizonyos dolgokat lehet csinálni, elfogadott társadalmiak, és van a dolgok, amik nem elfogadottabb társadalmilag. Ezt gyerekkorunkban, ezt már szívjuk bele az életünkbe, hogy mi hogyan viselkedjünk a világban. Ezzel nem azt mondom, hogy legyünk barbárok, hanem arról beszélek, hogy hogyan jön létre ez az átalakítás, és a lelkiismeretre is hat a kultúra. Na most, amikor az ember találkozik Istennel, a kultúra és Isten is találkozik. A benned lévő szokások. Hogy kell élni, mi a becsületes ember, stb. Például azért van a lelkiismereti probléma általában a pénzzel, mert a szocializáció azt mondja, hogy dolgozz meg a pénzedért, és ha nem dolgoztál meg, azt nem érdemled meg, és ha nem érdemled meg, akkor te egy bűnös ember vagy. Csak hát a Bibliában van olyan ige is, amikor imádkozunk, hogy Isten tegyen csodát, sőt, több olyan újszövetségi ige, hogy Isten megáldotta őket munka nélkül. Évtizedek, amíg egy-egy emberből kiveszi Isten ezt, hogy higgy el, hogy jó ember attól függetlenül, hogy Isten megáldotta őt. Most gondolod, hogy ilyen nyomás alatt van a személyiség egy ember, prédikátornak. Hogy megbénítja az embereket, akik kapnak, amit Istentől, örökséget, mit tudom én. Hogy mire költöd, stb. És ilyen nyomások alatt éljük a hétköznapi életet. Ilyen lelkiismeret furdalások, vagy nem is lelkiismeret furdalás ez, egy ilyen össze-vissza gabajodott érzelem, hogy mi Istentől van, mi nem Istentől. Még egy dolog, az irigység. Az irigységgel kapcsolatban. Amikor például valaki többet kap, mint én, tegyük föl, látom, hogy gyorsabban jutott előre, akkor feljön az irigység. Azt mondja, könnyű neked. Holott Isten embere, tegyük föl, hogy szent, tegyük föl, hogy igaz ember, csak Isten föl akart emelni. Kegyelemből, hit által. Amikor adót fizetett Jézus, akkor nem azt mondta, menjünk el dolgozni a buzatáplákra, és menjünk el aratni, és akkor majd a munkának a bérét fölveszünk, és kifizetjük a kapuadót. Mit mondott? Na, mit mondott? Hogy van egy halacska, halacskát fog ki, a halacska szájába nyúj be, vedd ki a halacskának a száját, és adod a kapuőrnek. Semmi munka nem volt. Az volt a munka, hogy pecáztunk. De ezt most nem azért mondom, hogy ezt csinált hitáltal, csak azt mondom, hogy hozzászoktunk ahhoz, ha dolgozunk, pénzt keresünk, és ez a becsületes. És nem is tudod elhinni is ráadását, hogy munka nélkül is Isten téged, na most nem arra gondolok, hogy ne dolgozzál, hanem bizonyos helyzetekben, amikor pont dolgozni akartál, akkor Isten megáldott úgy, hogy nem dolgoztál. Tehát annyira le van bénítva az emberi elme a kultúrától, hogy most már odaig hat, hogy hat az egyházra minden, és az egyház elkezdett átalakulni a kultúra hatása, nem a pénzügyi területről beszélek, hanem összességében. Standardek, normák, gondolkodásmódok, viselkedések. Azt mondja, hogy Isten szerint való megszomorodásotok milyen nagy buzgóságot keltett bennetek, és most figyelj, védekezést, bosszankodást, félelmet, kívánkozást, buzgóságot, sőt, bosszúállást. Tehát elindul egy brutális szellemi munka az ember személyiségében, amelyben az irgalom nagyobb számmal van jelen, mint az én tetteim. Nem fogsz tudni tetteket létrehozni, ha belül ez nem indul el. Hogy felfogod azt az értéket, hogy ezért bosszút állok az ördögön. Bosszút állok az óember, a régi természeten. Bosszút állok a szellemvilágon. Bosszút állok az összes cselekedetét, és azt mondom, odaszánom az életemet teljesen Istennek. És amit akar, azt meg fogjuk cselekedni az életemben. Elkezdesz fogadni dolgokat Istennek. Elkezdesz fogadni az egyháznak dolgokat. Elkezdesz fogadni a párodnak dolgokat. És azt mondod, meg fogok változni. Szeretlek, az Úr megérintett. Ezek a valódi megtérések. Ezek a valódi érintések. Ami nem arról beszél, hogy utána vezekel valaki, fog egy combkötőt és elszorítja a combját, mint a katolikusok, hanem arról beszélek én, amikor valaki te azt érzi, hogy Istennel közelebb került. Érdemes megváltozni, érdemes élni. Lejöttem az életről, visszamegyek az életbe. Tudom, hogy az életben még sok minden vár rám. Hatalmas bővölködés van az életben, azt mondta Jézus, hogy bővölködő életet akart nekünk adni, és az örök életnek a munka, ez a bővölködő munka vár engem, hogy még nagyobb életmódot tudok élni Krisztusban, még jobban kiáradjon Isten munkája, szentsége, jó akarata, blablabla. Amen. Szeresd az életet, és ezt az életből az örök életre gondolok. Amen. Tehát nyilvánvaló legyen nálatok, tehát írtam is nektek, nem a sértő miatt, sem a sértet miatt, hanem hogy nyilvánvalóvá legyen nálatok, ami irántatok való buzgóságunk Isten előtt. Látod, ez a buzgó embernek mi volt a munkája? Pálnak. Annyira buzgott az Úrtól, hogy ilyen buzgó embereket tudott kiimádkozni a pokolból. Dicsőség az Úrnak. Tehát a korintusi gyülekezet úgy nézett, hogy teljesen bebukja. De volt Titus és Pál, akik könyörögtek, buzgón könyörögtek azért, hogy Isten változtassa meg őket. Miért buzgók voltak? Mert ők is tudták Isten akaratát, hogy nem veszhet el a korintusi gyülekezet. Nem azért szálltam oda az életemet, hogy elveszítsük őket, hanem azért, hogy Isten megtartsa, amit elkezdett, dicsőség az Úrnak. És aztán folytatja az igét. Annak okáért megvigasztalódtunk a ti vigasztalásotokon. Mind vigasztalódtak meg, hogy látták, hogy ők is megtértek, dicsőség az Úrnak. Megtérés, fantasztikus ez a szó. Mert ott van benne, amögött az egész természet fölötti erő, a menny hatalma, hogy ki tudok jönni a problémáimból, a hitetlenségeimből, a tévegéseimből, dicsőség az Úrnak. A legnagyobb dolog az ember fölismeri a hibáját. Miért? Mert meg tudom változtatni végre azt, amit eddigről azt hittem, hogy jó. Halleluja. Halleluja. Az egyházban hogy szocializáltak? Hú, a bűnöd van. Hú, ne gyere gyülekezetbe. Ahelyett azt mondtuk volna, hát miért nem térsz meg? Hát ma meg tudsz térni. Halleluja. Halleluja. Mindegy. Annak okáért. Megvigasztalunk a mi vigasztalásod, a ti vigasztalásotokon, de sokkal inkább örültünk Titus örömén, hogy az ő szellemét, a károli lelket ír, mindnyájan megnyugtattátok. Látod? Látod, hogy milyen hatása van, amikor valaki találkozik buzgó keresztényekkel? Megnyugszik a szellem. Beszélgetsz emberekkel? Nyugodt vagy. Nem tudod, hogy mi ez a nyugodtság? Ő is a megtérés útján van. Ő is azon az úton van. A buzgóság útján. Hogy keresse Istent. Megtalálja Istent. Szenvedésekkel, könnyekkel, fájdalmakkal, azért néha örömökkel. Dicsőség az Úrnak. És ő még jobb szívvel volt irántatok. Hát ez fantasztikus. Titus milyen karakter lehetett? Megújult a szívével. Azt mondja, eddig nagyon szerettem őket, kiimádkoztam őket a pokolból. Most még jobban szeretem őket. Most már még jobban tudom őket majd szeretni. Most már nem azért kell imádkozni, hogy pokolból jöjjön neki, hanem működjön Istennek a munkája az életükön. És még jobb szívvel volt irántatok, visszaemlékezvén mindnyájatoknak engedelmességére, hogy félelemmel, rettegéssel fogadtátok őt. Örülök, hogy mindenképpen bízhatom bennetek. Hát egy apostol azt mondja, hogy bízhat valakiben. Tudod, milyen fantasztikus érzés lehet Pálnak ez? Hogy végre a saját gyülekezetében újra bízhat. Már nem kövezik meg, nem csúfolják ki, hogy kopasz, nem küldik el, nem mondják azt, hogy sokkal jobb Péter tanítása, sokkal jobb Apollós tanítása, meg amúgy Jézus tanítása is jobb, mint te. Halleluja. Mondok még valamit itt. Félelem és rettegéssel fogadtátok Tituszt. Ezt mi európai kultúrában nem értjük. Ezt mi már személykultusznak gondoljuk. Tehát amikor egy ember elkezd megtérni, elkezdi értékelni az egyházat, elkezdi értékelni azért az egyházat, mert ő is értékeli, hogy Jézus mit tesz vele. És már felelőse gondolkodik, hú, ha velem Isten ezt megtette, meg tudja tenni bárkivel. Ha velem ezt megtette, legkisebbel, akkor Isten embere mellett lévő Titus, aki apostoli munkát végez, kisapostoli munkát, akkor micsoda érték ez az ember? Jön, hogy közelebb hozzon Istenhez. És akkor közelebb jön, akkor rettegéssel fogadták. Féltek attól, hogy Isten mit szól rajta keresztül. Nem tőle rettegtek. Ezt most nem értjük, mert mi még nem láttunk ilyet. Én sem láttam még ilyet. Hogy azért rettegsz egy embertől, mert tudod, hogy Isten bölcsessége, munkája, ereje, bölcsessége van rajta, és az ő jelenlétében ott nem ildomos kabuzni. Mert egy olyan embertől jön, aki látta az Urat. Egy olyan ember munkatársa, aki a világ leghatalmasabb elhívásában van, úgy, hogy tudja, hogy a világ söpredéke egy torszülött. Mert vannak nála nagyobb szolgálók, mint a 11 apostol. Tehát, hogy ezeket összeteszed, ezeket a dolgokat. Hogy micsoda a megtérésnek a mélysége. Amikor ezeket az ember úgy saját magán megtapasztalja ezeket a megtérésnek, ezeknek az állomásait, a bűnbánatot, stb. És ezt a buzgóságot, hogy honnan fakad fel ez a buzgóság, akkor onnantól kezdve lát egy ilyen másik buzgó embert, aki ugyanúgy átment a hadak útján, a Kwai folyón, híd a Kwai folyón, átment, akkor tudja értékelni, hogy ez pajtás lesz. Most innentől kezdve már nem kell gazsaválni, meg mit tudom én, nem tudod, ő is megtért, ő is átment, ő is, én is. Mi köt össze? Az Úrnak a munkája, bennünk. Dicsőség az Úrnak. Átment? Harmadik. Az Isten keresés harmadik alapja. Róma 3:10. Amit meg van írva, hogy nincs csak egy igaz is. Nincs, aki megértse, nincs, aki keresse az Istent. Mindnyian elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy is. Mi az alapja ennek a mélységes igének? Az az alapja, hogy nem akarják az emberek megérteni, hogy értelem nélkül nem lehet Istent megtalálni. Amikor aláássuk a Krisztus értelmét, akkor kapunk egy olyan pszichikai kereszténységet, mint Káin, káini vonalat. Amikor újra az egyház felébred erre, akkor lehet, hogy már késő, mert amikor értelmetlen, buta, ostoba emberek kezdik el irányítani az egyházat, akkor elveszik az is, ami volt, és uralkodásba jut a gonoszság. Tehát amikor istentelen emberek keresik Istent, és nem akarják megérteni, hogy meg kell érteni, és meg kell keresni Istent, hanem ők erővel, abszurd, agresszív módon meg akarják találni az ébredést, minden munkát, vallásos istentiszteletet létrehoznak azért, hogy ezt megtalálják, mindenfajta értelem nélkül, isteni értelem nélkül, akkor ott létrejön egy olyan kultikus elem, egy olyan babona, olyan vallásos őrültség, amitől óvjon meg bennünket Isten. Ez a mai állapot, ez az én abszurd véleményem szerint van, ez sem bibliai, hajszálnyira van ma az ébredés attól, vagy az Isten munkája, hogy beforduljon őrülteknek a vezetésébe. És fölmagasztaljanak pszichopata embereket, rendesen pszichopata embereket, neurotikus, neurózissal rendelkező, olyan hamis szolgálatokat, önjelölt embereket, és azokat keresse. Ma már egy gyógyulásért mindent megtennénk. Az anyánkat eladnánk, csak hogy meggyógyuljon valaki. Nagyon sokszor olyan embereket fogadnak el gyógyító evangélisnek, gyógyító emberekként, akiről mindenki tudja, hogy valami nem stimmel. Nem is mondok csúnyámbat, mert tudnék csúnyámbat mondani. Mindent megteszünk azért, hogy legyen valami csoda. Testvérek, ez egy nagyon nehéz és furcsa korszak. De ki van súlyozva, hogy az igazak megtalálják Istent, a hamisak pedig beboruljanak. Mert amit meg van írva, nincs egy igaz is. Tehát az első dolog az Isten keresésedben, hogy te igaz ember vagy, jogod van Istent keresni. Amikor az egyház rájön arra, hogy kicsoda Krisztusban, akkor elkezdi látni azt, hogy mire van Istentől elhívva. A helyes Istenkép nélkül, és abban az életszakaszban, amit Istenkép nélkül éled az életedet, imádkozol, éled az életedet, dolgozol, egészséges vagy, tisztességes vagy, lesznek olyan helyek, ahol nem tudsz járni, de mégis be akar rúgni az ajtót. És nem tudsz elfogadni majd, és nem is tudsz majd tetteket nem tudsz végrehajtani. Kérdezed azt, hogy miért nincs az egyházban gyors megszentelődés, meg szent tettek és szent cselekedetek? Mert nem teremték meg arra a gyümölcsöt, hogy meg tudják csinálni. Nem tudsz a szentségben járni, nem tudsz olyan helyeken járni, ahol csak szentség által lehet járni. Nem tudsz, pontosabban fogalmazok, nem tudsz szellemi helyeken járni, csak úgy, hogyha megjártad a protokollt. Nem lehet Isten, helyes Isten kép nélkül szent helyeken járni. Tudsz erre valamit mondani? Nem tudsz hitben járni, mindaddig, amíg te nem hiszed el, hogy ki vagy Krisztusban. Hát például azt mondja a Márk evangéliumában Jézus, ha valaki azt mondja a hegynek, most ideig föl kell nőnöd, mert az életedben rendszeresen lesznek hegyek. Ez úgy van kicsinálva a hit, mindjárt rátérek, úgy van kicsinálva a hit a mennyből, hogy te egy hegyel találkozzál. Tehát elkezdesz picivel hitben, és nagyon működik. Fiatal keresztény vagy. Mész. És egyszer csak eltelik pár év, és azt érzed, hogy nem hegyek, hegyom, Himalája van előtted. Nem a Gellért hegy, vagy a Bakonyba valami, nem a Kékes, hanem a Himalája. Öcsém, ez a Himalája, nem erről volt szó. Egy kis Gellért hegyet arrébb tennék, de Himaláját? Hát ki tett arrébb Himaláját? Még Jézus se tudott. Jön ez a helyzet, és te tudod kell, hogy neked a szádon keresztül teremtő erő ki tud jönni. Na most erről nem tanítunk, mert addig, amíg nem azonosul a szív azzal, aki, és nincs megszentelődés, hát hogyan tudjon Isten párba dolgozni vele? A száj le fogja buktatni azt az embert, hogy nem méltó arra, hogy szent dolgot mondjon ki hit által. A szellemvilágban, ha lemész a világosságból, akkor meg fogsz állni a növekedésben. Nem merj a szellemvilágban mozogni úgy, hogy nem jársz világosságban. Mert a szellemvilág világosságban van. Na, amen! Nem lehet sötétségben járni, és közben világosságban járni. Oh, halleluja. Hívőként, amiként látod magadat, az a képességed is az, hogy működj és járj Istennel. Ha nem látod hívőként magadat, újjászületve, szellemi emberként, megigazulva, bűnbocsánattal, megváltva és fölültetve a trónra, akkor nem is tudsz járni majd Istennel. Mert azt mondod, hogy nem méltó. Figyelj, ez nem úgy van most, hogy hallgatod ezt, és azt mondod, hogy ámen. Nem. Ez a hétköznapokban, a tetteidben jön elő, hogy az imádkozásodban mennyire vagy tényleg korrekt, és mennyire kapcsolódsz Istennel, vágyaival, tervével, igével. Az akkor jön, amikor bajba vagy, és lamasztikában, hogy hogyan tudod feldolgozni az eseményeket, hogy valóban tudsz-e válaszokat adni Istennek, vagy tudod-e azt mondani, Uram, nincs válasz, de taníts. Vagy összeomlasz, és azt mondod, elhagyott Isten. Összeomlasz, és azt mondod, már Isten nem tud megsegíteni ezen a területen. Ja, Istenem, mi lesz velem? Lehet, hogy nem is járok majd gyülekezetbe. Hányszor mondtad ezt már? Lehet, hogy nem is kéne járni gyülekezetbe. Bűnös ember vagyok. Rengetegszer mondja az ember az életébe. Holott csak azt kellett volna mondani egy pásztornak, aki tudja, hogy kicsoda Krisztusban, hogy te is ugyanolyan újjászületett szellemi ember vagy, mint én, és hidd el, aki vagy. A vallás leszoktat arról, hogy arról beszéljünk, hogy mi Krisztus Jézusban vagyunk megváltva. Amen. A vallás leszoktat arról, hogy a királyság a tiéd. A vallás leszoktat arról, hogy erővel bemehetsz az Istennek az országába, ha égséged egy tiszta, odaszentelt élettel van úgymond megsózva, megpaprikázva, megborsozva. Te neked jogod van ahhoz, hogy ki igényeld Istennek az országát akkor, amikor te tudod, hogy az életedet odaszántad Jézus Krisztusnak. Nem arról beszélek, hogy mindenki menjen az Isten országába, és törjön be, lehetetlen. Arról beszélek, amikor te tudod, hogy ki vagy. És úgy is élsz, ahol ki vagy. Még egy dolgot hadd mondjak el neked. Ez határozza meg a korlátainkat, hogy mennyire képes átfolyni rajtunk az isteni élet. Amennyire átfolyik rajtunk az isteni élet, azt az isteni élet, most figyelj, az ige, a megtapasztalások, a bibliázás, a szellemi tanácsok, ez az isteni élet, hogy árad rád, úgy az, ez az élet folyama, ez egyszerűen bevisz téged arra a helyre, ahol lenned kell. Mondok egy sztorit. Ez nagyon megérintett a pár hét ezelőtt. 2 Mózes 33-ban Mózes azt mondja Isten, hogy én nem megyek be veletek az ígéret földjére. Erre mondja Istennek Mózes, hogy hát az nem lehet. A másik pedig, amit mond, hogy először is te azt mondtad, hogy egy angyalt küldesz, és én nem tudom, ki ez az angyal. Elkezd beszélgetni Mózes Istennel, Isten Mózessel. Amikor egy ember egy ilyen erőszakos, szent erőszakos, és azt meri mondani, ott azt mondja az ige, hogy arcra-arcra találkozott, mint ember barátjával, Mózes Istennel. Te és én tudjuk jól már, hogy mi ezt nem mertük volna megcsinálni. Most lehet, hogy te azt mondod erre, hogy te megmered, akkor inkább maradjunk egyeszem első, én nem mertem volna megcsinálni. Mert én, amikor Isten jelenléte ott van a szobámban, akkor inkább csöndbe vagyok. Nem pattogok. De Mózes egy olyan viselkedést tudott kialakítani, mert 40 napig volt fönt, 40 nap alatt megtanította őt viselkedni Isten abban a jelenlétben. És ebből a jelenlétből nem pimasz lett, hanem tudta, hogy mi az, hogy erőszakosság, szent erőszakosság. És amikor ezt mondja neki Istennek, hogy Uram, hát ki ez az angyal? Akkor nem azt mondja, hogy jöjjön el az orcád velünk, Mózes, hanem tudjátok a sztoriba, hanem Mózes mondja neki, hogy az orcán menjen veled. Tehát ezzel kifejezte, amikor Mózesnek mondja Isten, hogy az orcád menjen velem, hogy én tudom, hogy mi van a te szívedbe. Most gondold el ezt a furcsa helyzetet, hogy ott van Mózes, és azt mondja Istennek, hogy nekem nem jó az angyal. De nem meri kimondani, hogy Isten te gyere, hanem Isten mondja ki helyette. Én tudom, hogy mi van a szívedbe, hogy én megyek, ugye? Mert biztos, hogy kimondta volna, csak Isten megelőzte. Fokozza a helyzetet. Hát, ha te nem jössz, akkor én nem megyek. Na most az a durva, hogy fokozza. Jó zsidó. És van ott még egy dolog, hogy nem el lehetne meglátni téged. Tehát ez a buzgóság, ez a szent buzgóság addig csűri, csavarja a szívünket, amíg el nem jutunk odáig, hogy nem el lehetne kicsit közelebb kerülni, atyám. De ez már nem az Istentől való félelem, hanem ez már a pimasság ajándéka, szent pimasság, és Isten ezt élvezi. És megy tovább Isten. Ráhúz egyet. Hátulról megláthatsz. Más nem tudok adni. Mondd még valamit. Odaadom a kősziklát. Így mondja, hogy van egy hely nálam. És amikor ezt olvasom az igét, tudom, amikor a nyíl bemegy a szívembe. Hát ott le is sírtam már. Van egy hely nálam, amit nem akartam odaadni, amíg nem vagy pimasz. És kimondatta Isten szívében Mózes, hogy van egy hely nálam. Ezt én csináltam neked. Pont beférsz. Állj a kősziklára, én elmegyek, és megérintelek téged. És meggyógyítalak. És azt mondom neked, és ez most nem, ez nem eretnekség. A názáreti Jézusban, ott a kősziklán, testvérem, van egy hely számodra. Csak várja Isten, hogy a szomjúságot kihozza belőle, hogy ő mondja ki. Ne te irányítsd, Isten, ő mondja ki. Van egy hely nálam. Egész héten ez volt a szívemben, van egy hely nálam. És akkor kérdeztem Istentől, jön a identitás, a rossz identitás. Nekem is van, Uram. Először nem tudod elhinni. És akkor elkezd Isten dolgozni rajtad, hogy szép lassan hidd el, hogy van egy hely Krisztusban. Miért ne lenne? És akkor ez tényleg, hát miért ne lenne? Hát megváltott az Úr. Hát én is a kősziklán akarok állni. Én is ott akarok lenni vele. Amen. Van egy hely számodra. Fordulj a testvéredhez, és mondd neki. Van egy hely Istennél számodra. Halleluja. Oh, halleluja. Oké, és befejezem, meleg van, befejezem egy a hittel kapcsolatban, visszatérek Mózeshez, és itt a sztorit, ezt lezárom. A hit általi buzgóság az egy előrejelzés először. Előrejelzzük azt Istennek, hogy vannak vágyaink, és aztán jön a valóság, az akadály, amivel szembenézünk. Mondok valamit, csak realista vagyok veled. Amikor elkezdesz Istenre éhezni, akadályokat fogsz kapni. Mózes kihozta Izraelt Egyiptom földjéről. Hatalmas csodákat tett Isten rajta keresztül. Nehéz volt meggyőzni, de megcsinálta Isten. Kijönnek, majd utána pusztában nem hiszi el, hogy Isten fürjeket tud adni. Mindig van egy akadály. És újra kell építeni ott az akadályba a hitet. Mózest Isten rehabilitálta ott. Elfogyott a hitet. Nem tudta használni a hitét. Nem volt a hit teljességében, amiről ma beszéltem. Újra kellett fölépíteni a pusztában. Tudod, mit mutatott nekem ezzel kapcsolatban az Úr? Lali, hogyha 10 csodát csinálsz, ketté választod a Dunát, a Balatont 4 felé tekered, a következő csodára megint hitre van szükséged. Mert lejárt az a hit. Van Duna ketté szakasztó hit, és van Balaton ketté szakasztó hit. Az nem ugyanaz. Van életedre házasság helyreállító hit, és van család helyreállító hit. És van szolgálatba való hit. És van identitásba vetett hit. És van egyházba vetett hit. És van az Úrba vetett hited is. Amen. Ez mind benned van. Csak Isten elő akarja hozni. És most mondok neked valamit. Sok olyan dolgot fogok most hozni, ami szerintem fontos lesz. A hit lépéseiben, ebben a valóságban, amikor akadályokat látsz, az első reakciót vált ki a szellemvilágban az, amit csinálsz. És nem vagy kész erre. Amikor elkezdesz szellemben mozogni, reakció lesz. Nagyon aranyos vagy, meggyógyultál, mondod a társaidnak, anyunak, apunak, rokonoknak, ők azt mondják, hogy nem vagy normális. Na, kapsz egy házasságot, és azt érzed, hogy az ördögnek a nyomás alatt vagy. Kapsz egy autót, és meghúzzák, megkarcolják az oldalát. Vagy összetöröd. Kapsz egy ezt vagy azt, és azt érzed, hogy elmúlik minden. helyzetek az egyházban, kint, a munkában, megáldott téged egy munkahelyen, egy hónap múlva mondott, kirúgtak. Mi történt? A hit lépései reakciókat váltanak ki a szellemvilágban, és az egyház, mivel gyerek, nincs fölkészülve, azt hiszi, hogy mindent levelt a polcról. Jaj, de jó, munkahely, havi 6 kiló, halleluja. Egy másik volt, hát most már ezt meg tudod adni, uram, akkor kérek egy sárga Peugeot. Amen, leveszem, sárga Peugeot, halleluja. Tehát sorolhatnám, infantilizmus. Szellemvilágban háború van, hogy mindenedet elvegyék. Ő azért jött, hogy ő jön, lopjon és pusztítson. Jézus meg azért, hogy életünk legyen, és bővölködjünk ebben az életben. A hit lépései reakciókat váltanak ki a szellemvilágban, de nem tudjuk pontosan, hogy milyenek lesznek. Ezért hinned kell, hogy majd a hit fölkészül rá, helyetted. A hited kész arra, hogy minden egyes reakciót le tud győzni. Menjünk tovább. A hit lépéseikor hibák jönnek létre. Erről soha senki nem tanított engem. Hibázni fogok. Nem a hit hibázik, hanem én. Azt mondja az ige, hogy hit által értjük meg, hogy a világ Isten által lett teremtve, hogy ami látható, a láthatatlanból lett megteremtve. Tehát meg kell érteni azt, ahogyan Isten dolgozik. Újjászületett keresztény vagyok, azt hiszem, hogy mindenben hiszek. Azt hiszem, hogy mindent értek. Majd eltelik pár évtized, és rájövök arra, hogy nem is voltam hitben. És mennyi hibát hoztam létre szellemi életemben. Nem így van? Ti nem hoztatok létre hibákat az életedekben? De! Szellemi hibákat? Miért? Mert nem volt meg a megfelelő értelem hozzá. Szellemi kijelentés. És most figyelj, mit akarok mondani ezzel. Amikor jönnek a hibák, akkor hibás feltételezések jönnek, és ezek a hibás feltételezések korlátokat hoznak létre. Majd utána a korlátokat mi azt hiszük, hogy vagy az Isten emelte, vagy a sátán, és nem értjük azt, csupán nem értettük meg Istennek a nyelvét. És mondok még valamit. A zöldség korszaka. A Róma 14, nincs most rá időnk már, hogy megmutassam. A Róma 14-ben azt mondja Pál, hogy a hitben erőtlent, beteget, fogadjuk be, nem ítélgetvén vélekedését, mert valaki zöldséget teszik, valaki húst teszik. Ne ítéld meg, azt mondja utána Jézus, majd én foglalkozok vele. Az új urának áll megmaradni és megtartani őt. Figyelj! Amikor zöldséget teszünk hitben, tehát gyenge a hitünk, és azt hiszük, hogy húst teszünk és erős a hitünk, akkor az a zavar áll be, hogy elkezdünk beszélni, de a nyelvünk lebuktat bennünket, hogy butaságokat beszélünk egy szellemi ember előtt. És a szellemi embernek be kell fogni a száját, mert olyan helyzetben van, hogy nem lehet megváltoztatni őt. Csak Isten változtatja meg, mert neki nem csak a pásztora van a földi létben, hanem egy mennyei pásztora, Jézus Krisztus. Mert a hitet nem lehet gyógyítani, erre csak Istennek a szellemének a munkája képes. Hogy a hitet meggyógyítsa, vagy pontosabban fogalmazva, mérnöki pontosággal, a hitnek az értelmezését meggyógyítja. Hogy hogyan kell jól értelmezni a valódi hitet. És tömegek vannak egy zöldségevésben, könyveket írnak a zöldségevő emberek a hitről, és mindenki eszi ezt a zöldséget, és mindenki azt hiszi, hogy hús. Megeszik húsként, és azt hiszik, hogy működik. És soha nem működött. Amen. Hibák jönnek a lépéskor. A következő, még pár pont, aztán befejezem, nyugodj meg. Hit általi megértés egy folyamat, amelyben vannak ködös zónák. Soha nem tervezte úgy, hogy ne legyen ködös zóna. Soha. Nézd meg csak a pusztai vándorlást, mennyi ködös zóna volt. Nézd meg Noénál, mennyi ködös dolgot kapott, látott. Azt mondta az Úr, építs bárkát. Uram, oké, megmondom, hogy milyen legyen, de hogy? Hát én bárkát építeni, ködös volt az egész szituáció. Nem hitte el senki, hogy lesz vízözön. Minden köd volt körülötte. Neki hit által kellett csinálni. Ott van Ábrahám. Menj el arra a helyre, amit mutatok neked. Milyen helyre, uram? Hova? Amit én mutatok neked. Ködös. Mondjam tovább. Ott van Dávid. Fölkenlek téged. Halleluja. Aztán menj be a pusztára 10 évbe. Micsoda? Hát én vagyok a felkent király. Miért kell nekem felkentként 10 évig a pusztába lenni? Majd megölt Saul is. Mi van? Bolondnak tetetem magam az egyik helyen, a másik helyen, a Adulán balagában alszom, a harmadik helyen, utána föllázad elég a gyerekem, stb. Ez a felkentség? Sorolhatnám? Ott van Jézus. Megfeszítették, keresztre feszítették. Nagyon sokszor ködös volt a pillanat. Ott van Gecsemáné kertje. Ködös volt számára a végcél. Ködös volt neki az, hogy most a hite megtartja, vagy nem tartja meg. Nem így volt? Menjek a 12 apostolhoz. Péter, mennyi ködös dolgot mondott ott Jézusnak? Azt mondta, mindenre képes vagyok veled. Előtte meg hány ilyen össze-vissza beszéltek. Volt egy hely, ahol tüzet akartak lekérni az egész falura, mert azt mondták, hogy veszten el, mennyire ködbe voltak. Sorolhatnám, Pál, hányszor volt az, hogy olvasod a Bibliában, és hogy lehet az ember, hogy a szellemi ember is közben el akar menni az egyik helyre, és a Szent Szellem letiltja. Nem mehetsz oda. Ködbe volt. Nem tudta, hogy merre kell menni, és a Szent Szellem nagyon erősen letilthatta. Ki tudja, milyen szellemi megtapasztalása volt. Tehát vannak hibás lépések, és második szint, amikor vannak ködös zónák a hitben. Miért ködösek ezek a zónák? A hit az látja a végét a folyamatnak, de nem mutatja meg tisztán először az Úr, csak homályosan az utat. Ez olyan, mint amikor a sivatagban előre nézel, és látsz valahol, talán az egy gémes kútnak a teteje. A hit is ugyanígy működik. És ahogyan elkezdesz menni, egyre nehezebb. Ott a forróság, skorpiók, ott a nehézség, ott a víz fogyása, minden. Mindenre figyelsz már. De az Úr megmondta, megtalálod a gémes kutat. Meg is mutatta. És ahogy mész, egyre közelebb mész, egyre fáradtabb vagy. És ahogy mész közelebb, egyre jobban látod azt, hogy mennyi akadály van, amíg oda jutsz, és van még egy. Oda mész, de látod azt, hogy egyre jobban látod, miközben közeledsz hitben a céljaidhoz. Amikor megáll hitben a szellemi élet, akkor ködössé válik minden, és elhomályosodik minden. Nem így van? És amikor újra hitbe mész, megint elkezded látni, de nem 100%-ig. Mert Isten hitben akar vezetni, és nem csak látásban. Tehát Isten azt akarja, hogy a belső embered legyen vezetve. És a belső embered érzi, mikor homályban vagy, amikor nem vagy homályban. A belső embered tudja, szól, figyelj, most zuhansz, állj meg. A belső embered tudja, most tékozolsz. A belső embered szól. A belső embered mondja, figyelj, most kiléptél a szentség faktorából, és átléptél a szentségtelenség felé. A belső embered szól, most be vagy csapva. A belső embered szól, mióta mondom már, hogy bibliázzál. A belső embered szól, mióta mondom, hogy ne csináljanak beled bohócot. A Szent Szellem szól, mióta mondom már, hogy imádkozz XY-ért, mert szerettem volna felhasználni az imádat, hogy meggyógyítsam, vagy megbátorítsam, vagy mit tudom, mit csináljak vele. Amen. Tehát és ez a következő szint, hogy a homályban tudjunk járni hit által. Van még egy dolog. Hit mindig bukkanókhoz vagy hegyekhez visz a megoldásért. Mi azt gondoljuk, hogy a megoldás könnyű lesz. Nem. El kell mozdítani hegyeket. Ezt Jézus fektette le. Jézus azt mondta, hogy hegyekhez fogtok érni, és el kell tenned a hegyet az útból a hited által. Olyan ez az egész hitélet, mint amikor a repülőt letesszük, lelandul a repülő. Olyan nincs olyan repülővezető, aki azt mondja, minden egyes leszálláskor azt a mintát követem, amit a vizsgán elém tettek a szimulátoron keresztül. Tudja minden repülővezető, hogy minden landolás új. Attól függ, hogy hova megyek, milyen szél van, milyen időjárás, milyen állapotban a gép, épp a gép, nem épp, csak én épp vagyok, nem vagyok épp. Mi a szituáció? Ugyanígy van a hitben is. Mi landolni szeretnénk úgy, hogy mindig a megfelelő rutinnal. Isten ki akar vinni a megfelelő rutinból, és minden egyes hitben való landolásodat meg akarja tanítani. Amikor lelandolsz, megtanultad, dicsőség az Úrnak, utána jön a Szent Szellem. Ne szállj el, hitben maradj, aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen. Nemrég mutatta az Úr nekem azt az igét, teljesen elvonatkoztatva mutatta, emelte ki a szöveg összefüggésből a zsidókkal kapcsolatban. Azt mondta az Úr, hogy félj Istentől, mert te hitáltal állsz. A zsidók és a pogányok kapcsán, mondja az ige Róma 11-ben. Tehát nekem megvan az esélyem, hogy kitöretek, ha elhagyom a hitet. És az a hitet értékelni kell, és félni kell Istent, hogy megadta nekem a hitnek a titkát, hogy abban maradjak benne. Mert ahogyan a zsidók kiestek hit nélkül, ugyanúgy én is kieshetek hit nélkül a szellemnek a világából. Mert nem lehet a szellem strádájára rámenni csak hit által. Ott nem lehet két lábbal rámenni, ott csak hitben, teljes szívben. Még egy dolgot mondok. Amikor hitben kezdesz járni, két dologra mindig figyelj, az ellenőrzésre és a stabilitásra. Ellenőrzés és stabilitás. Mi az ellenőrzés? Hogyha hibázok, vagy nem működik, vagy nem értem a helyzetet, akkor kontrollt kérek. Kontrollt. Ez ugyanúgy van, mint a repülőgép vezetőben, hogyha lát valamit kiírásba a műszerfalon, akkor ott van a kontroll műszerfal, ami megmutatja, hogy jó vagy nem jó. Nagyon sokszor. Akkor kerülünk bele bajba, ha nincsenek mellettünk szellemi emberek, akik segítenének. A hit munkája az csapatmunka. Nincsenek magányos hitek, hívők. Nincs ilyen. Egyház van, egy test van. A másik pedig a stabilitás. Hogy mindaz a jó dolog, ami már működött, abban stabilá kell válnod. Nem szabad elfelejteni a csodákat, hanem meg kell emlékezni arról, hogy hogyan csináltál hit csodákat az életedben Isten segítségével. Nem szabad lemondani arról, azokról a csodákról, ami megtörtént, mert ott titkok voltak, ami a tieid. Azokat át kell vinni a következő csodába, de lesznek Istentől új elemek, amiket meg kell tanulnod. Még egyszer mondom, Mózesnek is rendszeresen tanulnia kellett az új titkot. Tanulnia kellett akkor, amikor kijött Egyiptomból. Tanulnia kellett a pusztában, hogy mit kell csinálni a pusztában. És nézd meg, ezzel zárom. Mózes nem mehetett be az ígéret földjére. Tehát látja Istent hátulról. Ezt most valaki fölfogja. Látja Istent hátulról, számunkra egy pitiánel vétket csinál, és Isten nem engedi be Mózest. Az egy más kérdés, hogy a mennybe benn van. De az ígéret földjére nem engedte be. Ezen elgondolkoztam, hogyha a hit hőse tud hibázni, én mennyivel tudnék, mennyivel inkább tudok hibázni. És meg kell engedned magadnak azt, hogy tudj hibázni. Nem kell megindokolni, hogy miért, hogyan, mert te se tudod, meg én se. Csak engedd meg magadnak, hogy hibázz. A második, amit megtanultam, a vallás megtanít engem szégyenkezni. És belesöpörni a szőnyeg alá a hibáimat. Ez európai gondolkodás. A hit pedig kisöpri a szőnyeget. És megmutatja a hit, hogy mi van a szőnyeg alatt. Nem mehetsz tovább, csak ha tudod, hogy ki vagy. Nem mehetsz az Isten országába, csak ha van hited. Nem lehet csak erőszakkal betörni. Neked hinned kell Isten országában. Nem mehetsz tovább, hogyha nem hallod Isten hangját. Egyébként nem tudom, hogy tudtátok-e, hogy amikor hétszer a Jelenések könyvében azt mondja az ige, hogy halljuk meg a Szent Szellem hangját. Akinek van füle, hallja, mit szól a szellem a gyülekezetnek. Ott nem kijelentő módban van, hanem felszorító módban. Halljátok meg, mit mond a szellem a gyülekezetnek. Ezt tudod, mit mond? Ez azt jelenti, hogy a gyülekezetnek kell meg akarni hallani, hogy mit mond az Úr. Felszorító módban. És nem fogja addig Jézus megmutatni, hogy mit mond a gyülekezetnek, amíg nem akarom meghallani, hogy mit mond Isten a gyülekezetnek. És nem azt mondja, hogy csoportoknak mit mond, nem azt mondja, hogy szolgált ajándékoknak mit mond az Úr, a gyülekezetnek mit mond az Úr. Tehát van Isten szemében gyülekezet. Pál ezért szenvedett, a gyülekezetért tette le az életét, és ezért tusakodott a Kolossa levél első fejezet utolsó verszaka azt mondja, hogy tusakodok is az Krisztus testéért hatalmasan, amely erő által bennem hatalmasan munkálkodik. Hatalmasan buzgolkodott azért, hogy az egyház felépüljön. Ez egy szent buzgóság volt, jövő héten folytatjuk. Imádkozom érted az Úr Jézus nevében. Amen.